Kedves hallgatóink, az Országos Széchenyi Könyvtárban Budapesten nyílik egy kiállítás holnap. Az a címe, hogy Propaganda az első világháborúban. Amikor megláttam az erről szóló sajtóhírt, akkor arra gondoltam, hogy ez fontos lehet itt Székelyföldön is, és abban reménykedtem, hogy a nyugat-európai drága osztálykirándulások helyett, amelyet mostanában dívik szervezni középiskoláinkban, ide szerveznek majd székelyföldi pedagógusaink tanulmányi utakat, és ennek magyarázataként elmesélek egy történetet, amit az utóbbi napokban éltem át Székelyföldön, nem nevezek meg pontos helyet és időt, érthetővé válik mindjárt, hogy miért. Első világháborús megemlékezésre került sor tájainkon, kivitték a középiskolás diákokat a hősi emlékműhöz és temetőhöz, a pedagógus odaállt a diákok elé, rámutatott a sírkövekre, és azt mondja, látjátok gyerekek, hányan haltak meg? Igen. Láttok a sírköveken zsidó neveket? Nem, mondták a gyerekek, fogalmam nincs, hogy 16-17 éves gyerekeink honnan tudják, hogy zsidó nevet látnak-e vagy sem. Mire a pedagógus azt mondta, na látjátok, így hagyták cserben a zsidók magyarokat, és ezért vesztettük el Trianont. Mikor ezzel a történettel szembesültem, arra gondoltam, hogy ez egy annyira régi propaganda történet, hogy azt hittem, hogy már rég kihalt, de nem. Él a propaganda, élnek a propagandák, változnak időben. Értjük-e egyáltalán, hogy mit jelent az, hogy propaganda, és mit jelent az, hogy első világháborús propaganda? Erről fogunk ma beszélgetni az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos igazgatóságának vezetőjével, Boka Lászlóval, akit arra kérlek, hogy mesélje el diákjainknak, pedagógusainknak, hallgatóinknak, hogy mi látható ezen a tárlaton.
Jó estét kívánok! A tárlat az 16-án, pénteken délután nyílik, nagyon hosszas előkészületekkel, mint egy 2 éve szervezzük a tárlatot itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. Úgy gondoltam munkatársaimmal, kollégáimmal együtt, hogy a hazai centenáriumi kiállítások között mindenképpen érdemes egy olyat is szervezni, amely a hátországban a propaganda gépezetének, a cenzúrának a működési folyamatait is megmutatja, hogy a dolgok nem fehérek és feketék, hát semmiképpen sem annyira, amennyire itt a felvezetőben a szomorú példa kapcsán ez elhangzott, hiszen azt talán tudják már a mai fiatalok is, hogy az első világháborúval köszöntött be igazából a véres 20. század, ugye azt szoktuk mondani, hogy egy hosszú 19. század az egészen az első világháború kitöréséig folyt a boldog békeidőkkel. És ez a világtörténelmi esemény, vagy ebben a világtörténelmi eseményben már főszerepet játszott a modern propaganda. Azt is mondhatnánk, hogy a modern propagandának ez a születési terepe. Ugye egyfelől, ahogyan sokan történészek is megállapították, a korban fontos volt fönntartani a háborús lelkesedést, ez minden oldalt jellemzett, tehát a háborúban álló felek minden oldalát jellemezte, egyetlen egy kormányzat sem gondolta úgy, hogy az emberek gondolkodása, maga mögé állítása nélkül sikeres lehet ebben a háborúban. Számunkra fontosabb, hogy a tömegkommunikáció új eszközei a 20. században hogyan nyertek teret, és ez a kezdetben alulról szerveződő propaganda, ez hogyan hatott át a magánélet tereit, a köztereket, és később a sajtó, a cenzúra, a sajtóhadiszállás révén hogyan változott. Egy folyamatot próbál bejárni a kiállításunk, amely a kezdeti nagy lelkesedésből indul el, ugye éljen a háború, ilyen tüntető menetek zajlottak a korabeli monarchiában, Magyarországon is, a fővárosban is, egészen a teljes kiábrándultságig, és közben ugye nagyon fontossá vált a propagandának, hogy föntartsa a háborús lelkesedést, ez volt az egyik alappillér. A másik, hogy folyamatosan egyre nagyobb áldozatokat várt el, anyagi áldozatokat többek között az itthon maradottaktól. Na most nagyon összetett a probléma, mi a Nemzeti Könyvtárban úgy gondoltuk, hogy egy történész csapat, egy művészettörténész csapat és egy irodalomtörténész csapat, ide magamat is ide sorolnám, megpróbáljuk ezen a 3-as pilléren keresztül bemutatni ennek a 4 nagyon sűrű esztendőnek a folyamatait, 2 olyan gyűjteményre építve, ami egyedülálló az országban és egyedülálló magyar nyelvterületen, ez a Nemzeti Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye, illetve a plakát és apró nyomtatvány, vagy plakát és kis nyomtatvány tárunknak a nagyon gazdag gyűjteménye, a képeslaptól a gazdag grafikai plakátanyagokon át, hiszen az USK őrzi a hazai viszonylaton a leggazdagabb grafikai plakátgyűjteményt.
Miért fontosak ezek a plakátok, fényképek, mi az, ami csak itt látható? Küldött számomra Boka László egy ismertetőt a kiállításról, amelyben az szerepel, arra hívja fel a figyelmet a szerző, hogy ekkor még nem működött egy ilyen totálisan végig gondolt, központból irányított propaganda tevékenység, hogy ez egy ilyen alulról szerveződő propaganda volt. Hogy nézett ki ez, amikor megjelent a közterekben? Vagy az emberek elkezdtek képeslapokat küldeni, fényképeket egymásnak?
Ez leginkább a háború első éveire jellemző. Később azért a sajtóhadiszállásban, meg a hivatalos cenzúra megjelenésével már nem így alakult, sőt már Tisza István 1914. júliusában hozott egy olyan törvénycikket, fogadtatott el egy olyan törvénycikket, miszerint eltiltott bizonyos lapokat különböző hadi mozgásokkal kapcsolatos tények közlésétől, és ez később kiterjedt a napi gondokra, meg is idézünk a kiállításon több olyan tárlóban olyan fejleményeket, amelyek mondjuk a korabeli napilapokban, a budapesti hírlapban nem megjelenhettek, avagy nem jelenhettek meg. Betiltottak lapokat, mint például a Napot, a Nap című lapot 1917-ben. Ismerjük, hogy ugye Kassák Lajos híres lapját, a Tettet is betiltották, éppen azért, mert nemzetközi anyagot is lehozott. Megbüntettek művészeket, szerzőket, elég, hogyha csak itt Babits Mihály többes pereire gondolunk, amikor egyrészt istenkáromlásért fogták perbe a Fortissimo kézirata miatt, és sorolhatnánk, tehát nagyon változatos volt, ahogyan 14-től egyfelől volt egy teljes lelkesedés, és én most az irodalom történész szól belőlem, nyilván elég, ha csak az irodalom történetre gondolok, tehát az a Balázs Béla, aki önkéntesen vállal frontszolgálatot, hozzá hasonlóan számos írónk, költőnk, újságírónk ment, akár haditudósítónak, akár a festőművészek közül is ugyanilyen hadifestőnek, teljes lelkesedéssel. Mindenki úgy állt hozzá a háborúhoz, legalábbis a nagyon nagy többség 1914-ben, hogy eljei kutya Szerbia, és hogy ez egy, ma azt mondanánk, villámháború lesz. Ugye ismerjük a szlogent, hogy mire a levelek lehullanak, mindenki hazaér. Aztán ez nagyon gyorsan változik. Nagyon gyorsan megváltozik, és kevesen vannak azok, akik már az elején is tisztán látnak, mint például Hatvani Lajos vagy Ady Endre. Még Babits is a legelején azt mondja, hogy ez egy érdekes kaland lehet. Aztán ő nagyon gyorsan, radikálisan vált hozzá, hasonlóan mondjuk Dutka Ákos, aki rögtön azt mondja, hogy ez egy értelmetlen vérontás lesz, vagy sorolhatok neveket, de körülbelül ugyanolyan arányban mondhatom azt, hogy ez a kezdeti lelkesedés, amely megjelent a háború mellett, a háború értelmét kutatva, ez átvált, átcsap teljes kiábrándultságba és értelmetlenségbe, és nagyon érdekes, ahogy például 1915-ben vagy 16-ban, ahogy folynak az események, a háború ugye átvált honvédő háború válik, hogyha az orosz betörésre, vagy éppen a román 1916-os betörésre gondolunk, onnantól kezdve megint sokan, akik az elején azt mondták, hogy ez teljesen értelmetlen és pacifista álláspontra helyezkednek. Úgyhogy nem fehérek, feketék az álláspontok. Azért említettem például ugye Balázs Bélát, akinek a testvéröccse Bauer Ervin is katonaorvosként dolgozik, ugye Kafka Margitnak a férje, vagy éppen Molnár Ferencet, aki az Estlapok tudósítója, Bíró Lajost, aki a Pester Lloydnak a tudósítója, Vészi Margitot, aki az Estriportereként van kint. Ők mind beszámolnak, és ebben a beszámolóban az is nagyon fontos, hogy a hátországban maradottak kezdeti időben nem tudnak szinte semmit a háborúról. Söfri Naladárnak van egy 1914-es remek írása, az a címe a Nyugatban, hogy a szavak háborúja. Ez a szavak háborúja a hátországban maradottak háborúját mutatja, háborúskodását, és ők alapvetően csak elbeszélésekből, többé-kevésbé irodalmias elbeszélésekből ismerik a háborút. Aztán megpróbáljuk ugye a későbbi visszaemlékezéseket is fölidézni, elég, hogyha csak itt mondjuk erdélyi vonatkozásban Kunc Aladárra vagy Markovics Rodionra gondolunk, de mellettük természetesen a képzőművészeket is fölsorakoztatjuk. Ebben az egész propaganda gépezetben megpróbáljuk a háború párti hangokat, és aztán folyamatosan a háború ellenessé váló hangokat is felsorakoztatni. Egyébként nem csak képzőművészet és irodalomtörténeti hangsúlyokkal természetesen, hanem alapvetően történeti fókuszpontokkal.
Tehát ezek a dokumentumok, szövegek láthatók a tárlaton?
Mindenféle tárgyi dokumentum is, több száz tárgyi dokumentum kölcsön intézményektől szerzett tárgyanyag, és természetesen az OSK-nak a már említett fantasztikus dokumentum anyaga, plakátok, levelek, fotók, képeslapok, eredeti kéziratok, tehát itt eredeti Adi Babics kéziratokra lehet gondolni. A látványában leginkább ugye azért mégiscsak a plakátok dominálnak, és hát igyekeztünk egy olyan interaktív installációt is létrehozni, amely a mai fiatal diákcsoportoknak is ezt élményszerűen befogadhatóvá teszi. Úgyhogy várjuk is valóban az Erdélyből és a Székelyföldről akár csoportos busszal érkezőket is, hiszen múzeumpedagógiai foglalkozások várják majd őket. Egy kicsit egy ilyen tanúra jelleggel is, élvezetes tanúra jelleggel is be lehet őket vezetni, de egészen modern technikákig, mondjuk a korabeli helyszíneken való ilyen selfie készítésig mindenben, tehát ahogyan egy modern múzeumi könyvtári interiőrben ezt meg lehet valósítani. Nagyon fontos az is, hogy megpróbáljuk az interaktivitáson belül a korabeli eseményeket olyan szinten is föleleveníteni, hogy például ebben az áldozatvállalásban, amit a hivatalos propaganda elvárt az itthon maradottaktól, ebből megidézzünk konkrét tárgyakat is. Az egykori Kárpátok őre című fa honvéd, ezt már kevesen tudják, különböző faszobrokat helyeztek el az ország különböző területein, amelyekbe szögeket vertek, és egy-egy ilyen szögbeveréssel adakoztak az itthon maradottak. Ezeknek elkészítettük például a pontos mását, ebbe a diákok is, vagy a látogatók is beleszögelhetnek. Volt ilyen, mondjuk Nagyszebenben is, Nagyszebenben Vas honvédnak hívták, tehát a nagyszebeni Vas honvéd, amely egy ilyen felhívó már 15-16-ban is volt, két nyelven, magyarul és románul. Ez a monarchia idejében megjelent, és ez a Nemzeti Áldozatkészség szoborcsoport, ami megidéztetik szintén a kiállításon, ez a teljes ország területét lefette. A legnagyobb, vagy talán a leghíresebb, az természetszerűleg itt Budapesten volt.
Hogyan működik az első világháború emlékezete, ez mennyire tekinthető át, és meddig? Itt most az elmúlt hónapokban, ugye tavaly volt a világháború kitörésének 100 éves évfordulója, itt elég jelentős viták, beszélgetések folytak térségünkben is arról, hogy hogyan lehet emlékezni, és mire lehet és kell emlékezni.
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, tehát erre irodalomtörténészként is azt mondhatnám, hogy a kulturális emlékezet hogyan működik, ugye ezzel számtalan szakértő foglalkozott magyar nyelvterületen, például Heller Ágnes is, és pontosan leírták ennek a működés mechanizmusait, hogy ezek nem csak konkrét dokumentumokban jelennek meg, hanem rítusokban is. Itt ugye emlékművek, köztéri szobrok megjelennek a kiállításon is, ezek mind nagyon fontos részei, tehát ilyen formában a színházi, a kávéházi élet, amelyet szintén megidézünk a kiállítás egy szegmensében, nagyon fontos, hogy ez a bizonyos kulturális emlékezet, amiről ugye azt mondják a szakemberek, hogy 240 év után vált át a kommunikatív emlékezet kulturális emlékezetté, ez hogyan módosul. Itt ugye most már 100 évről beszélünk, egyértelmű, különböző narratívák jellemzik magát a világháborút, ezek nem függetlenek a világháború kimenetelétől, a szomorú tragédiáktól, meg természetesen Trianonról, amit említettél, de maga a folyamat, amit mi megkísérlünk végigkövetni, az pont ezt a sokszínűséget kívánja bemutatni, hogy nem volt egységes az álláspont itthon sem. Egyesek azt gondolják, hogy alapvetően micsoda igazságtalanság történt, és ez hogyan és miért zajlott. Ennek a rétegzettségét, az árnyalatait kívánjuk bemutatni olyan formában, hogy alapvetően a hívószó a propaganda, és a propaganda működésmechanizmusa, amely még egyszer hangsúlyoznám, a 20. században talán ezekre az időpontokra tehető, erre a 4 esztendőre, amikor a hivatalosan korábban mondjuk a kereskedelemben már meglévő propaganda az ilyen formában ideológikussá, erősen ideológikussá válik. Olyannyira, hogy a kiállítás az igazából csak egy része, talán a központ és legfontosabb része az OSK idei projektjének, amely a propagandára épül, hiszen ezt nagyon sok szatellit rendezvény kíséri majd. Ma délután is például a Könyvtárla című projektünk, amely 10 hónapon át az egész 20. századi propagandát kísérli meg bemutatni, egy hónappal ezelőtt Kepes András volt a vendégünk, aki a propaganda anatómiájáról beszélt, és a ma délután pedig Zeidler Miklós fogja a magyarországi két világháború közötti propagandát bemutatni. Minden ilyen est havonta egyszer csütörtökönként jelentkezik, és ehhez egy színházi vagy egy koncert előadás is társul. Ma délután például a Hot Jazz Band idézi meg a 30-as, 40-es évek zenedivatját, és ezek az előadások, ezek egészen jövő júniusig a múzeumok éjszakájáig folytatódnak, de természetesen a kiállításhoz kötődően januárban majd Magyar Kultúra Napján szeretnénk egy nemzetközi konferenciát is megszervezni, lesznek könyvbemutatók, kerekasztal beszélgetések, úgyhogy ilyen formában gondoltuk azt, hogy ezt a propaganda kérdést, azt egyfelől most a centenárium kapcsán az első világháborúhoz kötjük, de fontosnak gondoltuk, hogy a teljes 20. századra is kivetítsük.
Ez az első világháborús propagandáról szóló tárlat 2016. március végéig látható az Országos Széchenyi Könyvtárban. A látogatás feltételeiről majd a Marosvásárhelyi Rádió honlapján is lehet majd olvasni. Részletes tájékoztatót be kell erre jelentkezni előre, és akkor lehet majd különböző pedagógiai foglalkozásokon is részt venni. Nagyon remélem, hogy sok-sok pedagógus hallotta a mai adást, és sokan megértik azt, hogy akár erre a kiállításra, akár egyáltalán elmenni az Országos Széchenyi Könyvtárba, és megnézni, hogy mi ez, elengedhetetlen egy magyar középiskolás számára. Remélem, hogy sok vendégük érkezik majd Székelyföldről is, Boka László. Valamit még tanácsol, hogy hol tájékozódjunk, kihez forduljunk?
Mindenkit várunk szeretettel, minden információ az OSK honlapján is elérhető a www.osk.hu-n. A diákjegyek nagyon kedvezményes áron mindösszesen 400 forint per fővel kaphatóak, ezek alig több, mint egy metróvonaljegy vagy egy buszjegy itt Budapesten, és lehet külön, mint helyesen említetted, múzeumpedagógiai foglalkozásokra is jelentkezni. Mindenféle utólag legyártott tárgyi elemekkel múzeumi boltunkban is várjuk a látogatókat, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban egy tartalmas programot tudunk nyújtani mindazoknak, akik akár határon belül, akár határon túlról meglátogatják a Magyar Nemzeti Könyvtárat.
Boka László, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos igazgatóságának vezetője, és az lenne a kívánságom, hogy lepje el intézményét sok-sok székelyföldi diák.
Köszönjük, így legyen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, viszont.